Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra. Már több mint 100 millió euró gyorssegélyt ajánlott fel az Európai Unió a földrengés sújtotta Haitinek. Közben még mindig kerülnek elő túlélők a romok alól, egy német nő 4 napot töltött egy üregben, mire kiszabadították. Világszerte megrodgyantotta a válság a turizmust, idehaza 10 évvel esett az ágazat bevétele. Holnap már csak néhol lehet havazás, majd vasárnap számíthatunk ismét komoly mennyiségű csapadékra. Jó napot kívánok, Kardos Krisztián vagyok. Azonnali segélyként több mint 100 millió, hosszabb távon mintegy 200 millió euróval segítheti az Európai Unió a múlt keddi földrengés pusztította Haitit, közölte a brüsszeli magyar képviselet vezetője. Iván Gábor elmondta, Magyarország 100 ezer eurót vállalt a felajánlásból, ehhez jön még az önkéntes civil támogatás a magyaroktól az egyházi szeretett szolgálatok részéről. Az uniós szakminiszterek ma a hosszabb távú segítségnyújtásról is egyeztettek, további 100 millió eurót szám például az unió arra, hogy segítse Haitin az alapvető infrastruktúra helyreállítását. Több mint 100 ezer adag egy hétre elegendő élelmiszercsomagot osztottak szét eddig Haitin a földrengés károsultjai között az élelmezési világprogram munkatársai. A szervezet további, csak nem 100 ezer emberen akar segíteni a főváros körzetében. Port-au-Prince-ben és 6 környező városban összesen 280 ideiglenes befogadó központot nyitnak meg a földön futóvá vált emberek előtt. Az átmeneti szállásokat köztereken, iskolaudvarokon, illetve templomokban rendezik be. A Nemzetközi Migrációs Szervezet 100 ezer hajléktalan befogadására alkalmas átmeneti tábor létrehozását tervezi. Több mint 40 nemzetközi mentőcsapat dolgozik a Karibi-szigetországban. Hajnalban 3 haiti túlélőt sikerült kimenteni egy áruház romjai alól. És az ENSZ egy dán munkatársa is szinte teljesen sértetlenül került elő, csak nem 6 nappal a pusztító földmozgás után. 4 nap után szabadítottak ki élve saját hotelének romjai alól egy német nőt. A földrengés sújtotta Port-au-Prince-ben, az asszony kiszáradt, de nagyobb baja nem esett. Egy üregben élte túl a rengést, telefonjáról sikerült SMS-t küldenie, így találták meg a mentők. Idehaza Borsodban 3 hűltek ki a hétvégén. Telkibányán egy idős nő egy patakon átkelve esett a mederbe, ahonnan már nem tudott kimászni. Sajó Szentpéteren saját fűtetlen otthonában halt meg egy férfi. Egerlövőn pedig egy hittas férfi lelte halálát hazafelé tartva. Összesen már 7 ember életet követelt az idei tél a megyében. A nemzetközi turizmus különösen gyatra éve volt a tavalyi. Az ENSZ idegenforgalmi szervezete jelentése szerint 6%-kal csökkentek az ágazat bevételei a válság miatt. Idehaza a KSH adatai szerint ennél is nagyobb volt a visszaesés. 10 évvel kevesebb bevételt könyvelhettek el a vendéglátók, mint az előző esztendőben. Hírek legközelebb 15:30.
Időjárás jelentés.
Estig nyugaton és északon várható még mérsékelt havazás, a hőmérséklet holnap reggelre -3 fokig süllyed, holnap napközben a maihoz hasonlóan fagypont közelében marad, +1 fok körül alakul majd. Jövő hétig változóan felhős, az ilyenkor megszokottnál kissé hidegebb időig érkezik. Komoly havazás majd vasárnap várható, de akkor országszerte.
Klubrádió.
Tények, vélemények.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Szőrtei Takács Kriszta.
Klímakonferencia és energiaforradalom, éghajlatvédelmi harc és energiapolitika. E két fogalom áll harcban egymással, és talán ez az oka annak, hogy sem Kiotóban, sem Koppenhágában nem sikerült egységes álláspontot elfogadni. Az, hogy a folyamat kezdetének nevezett klímacsúcs mit jelenthet Magyarországnak a jövőre nézve, azt beszéljük meg műsorunk első részében. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Már a BKV esetében is látható volt, hogy nem könnyű bérmegállapodást kötni a cégeknél, pedig éppen ezt az időszakot éljük. Megpróbálunk, bár nem mindenre kiterjedően képet adni a jelenleg folyó bértárgyalásokról, és ahol van, a megállapodásokról is. A szerkesztő Sós Éva, már is kezdünk.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Az emberiség energiafelhasználásában ma a szénhidrogének szerepe éppen akkora, mint 10 évvel ezelőtt. Az atom valamelyes zsugorodott, a megújuló energiaforrások részesedése pedig kismértékben nőtt. Nagyjából ennyi történt az elmúlt egy évtizedben. Ráadásul az összes ingyenes, vagyis közvetlenül a környezetből nyert energiahordozó nélküli energiaforrás felhasználása drágább, mint a szénné és az olajé. Körülbelül egy hónapja a koppenhágai klímakonferencián a 193 tárgyaló delegációnak sajnos nem sikerült zárónyilatkozatot elfogadnia. Mindössze abban egyeztek meg, hogy az országok 2010 februárjáig konkrétan számszerűsítik majd, hogy mennyivel csökkentik a CO2 kibocsátásaikat. A hosszú távú terv pedig csak annyi, hogy 2 Celsius fokban maximálták a globális felmelegedés mértékét az ipari forradalom előtti szinthez képest. Nem könnyű témáról fogunk beszélgetni, viszont kiváló szakértőket hívtunk a stúdióba. Vendégem Zoltai Ákos, a Magyar Bányászati Szövetség főtitkára, Rabi Ferenc, a bányászszakszervezet elnöke, és Vojucki Péter, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület bányászati szakosztályának elnöke. Jó napot kívánok az uraknak!
Jó szerencsét kívánok!
A fenntartható fejlődésről sokat beszélünk manapság, de szerintem senki sem tudja, hogy mit is jelent ez igazán. Önök hogyan fogalmaznák meg?
Szembe kell nézni azokkal a kihívásokkal, amelyek érték az elmúlt évtizedekben az emberiséget. A fenntarthatóság jelent környezeti, gazdasági és szociális fenntarthatóságot. Leszokták szűkíteni ezt a környezetére, de én úgy gondolom, a hármasnak együttesen kell hatnia ahhoz, hogy minden felmerülő jelentős kihívásra megfelelő érdemi válaszok szülessenek a következő években. Koppenhágában a környezeti fenntarthatóság problémáját járták körbe a világ országai, és az nyilvánvalóvá vált, hogy eltérő álláspontok alakulnak ki, közös nyilatkozata nem született meg a megfelelő háttér, és azok az Európai Uniós erőfeszítések, kezdeményezések, amelyek megszülettek, és jelentős hatással vannak a világ fejlődésére, vagy legalábbis azt hittük, hogy majd hatással lesznek, ezek háttérbe kerültek.
Zoltai úr?
Én azt gondolom, hogy a gazdasági fejlődés egy nagyon fontos kérdéskör a világban. A klímaváltozással kapcsolatos tudományos kutatások azt bizonyították, hogy jelentősen befolyásolhatja a széndioxid kibocsátás, az üvegházhatású gázok kibocsátása a klímaváltozást. Viszont, hogyha kicsit jobban megnézzük a dolgot, akkor látjuk azt, hogy mindez amerikai tudósok szájából hangzott el.
Ennek van jelentősége?
Én szerintem van jelentősége, mert úgy érzékelem, hogy ez a világ gazdasági újrafelosztásának egyik lehetősége, hogy Európa ezt komolyan veszi, és mindent elkövet azért, hogy csökkentse az üvegházhatású gázokat. Ugyanakkor ahonnan indult, meg nem beszélve róla Kínát, Indiát, akiknek a gazdasági fejlődése fontos, hát ők ezzel nem foglalkoznak. Na most azt ne várja senki a világon, hogy egy kis Európa meg fogja váltani ezt a világot, és a problémát meg fogja oldani önmaga. Ez csak úgy működik, hogyha a világ minden országa összefog, mindenütt csökkentik a kibocsátást, azzal együtt, hogy vannak olyan tudományos kutatások, amik azt bizonyítják, hogy alapvetően ezt az ügyet befolyásolni nem tudjuk.
Vajicki Péterhez fordulok.
A fenntartható fejlődés fogalma, politikai fogalom. Ez egy ideológiát takar, egy olyan ideológiát, amiről Zoltai úr az előbb úgy említette, hogy valakinek előnyt biztosítani a másikkal szemben. Egyáltalán nem biztos az, hogy a fenntartható fejlődés Kína, India, Brazília, Afrika számára ugyanazt jelenti, amit adott esetben egy fejlett ország számára jelent. Ha Amerika a 20 tonna pro fős nyersanyag felhasználási szintet akarja fenntartani, az mást jelent a világ számára, mint hogyha Kína a 3,5 tonnás pro fő felhasználásáról fel akarna fejlődni 20 tonna pro fősre, és ha még hozzátesszük Indiát, meg a többi fejlődő világot, akkor kiderülne, hogy mondjuk Kínának 50 évre lenne szüksége ahhoz, hogy a mai szintre feljusson. Van Kínának annyi ereje, türelme, és akar-e ennyi időt áldozni arra, hogy egyáltalán felzárkozzon a világhoz? Egyéb dilemmákat is felvet a fenntartható fejlődés fogalma, ugyanis nem tudjuk, hogy mit is akarunk fenntartani, és egyáltalán logikailag mit jelent a fenntartható.
Ahogy a bevezetőben is mondtam, a szénhidrogének szerepe éppen akkora, mint 10 évvel ezelőtt. Felmerül a kérdés, hogy változott-e a környezet terhelési, vagy ha jobban tetszik a környezetvédelmi szempontok szerint maga a technológia, akár a kitermelésben, akár a feldolgozásban, és milyen szerepe van az innovációnak az energiatermelésben?
Az innováció nagyon fontos mindenütt, a gazdasági fejlődésben is, meg az energetikai fejlesztésekben is. Az, hogy a világ ráállt a szénhidrogén energiaforrásra, annak következménye, hogy rendkívül könnyen kezelhető, viszonylag kedvezőbbek a tüzelési paraméterek, tehát kevesebb károsanyag szabadul fel a szénhidrogének elégetéséből, vagy mármint a földgáz elégetéséből, és ezért Magyarországon is tulajdonképpen átállt a gazdaság a földgázra, illetve korábban a kőolaj felhasználására. Na most ennek nagyon súlyos következményei vannak. A lakosság számára is, az ipar számára is növelik a kiszolgáltatottságot, mert Magyarország sajnos nem rendelkezik olyan földgázkészletekkel, amik teljesen biztosítanák az ellátását. Természetesen folynak kutatások és sikeres kutatások is, amik a hazai készletek felhasználását célozzák. Nagy-nagy reményeket táplálunk a makói árukban lévő szénhidrogénkészletnek is, bár igen mélyen van, és elég nehéz annak a kitermelése. Hogyha belegondolunk abba, hogy 2-3 ezer méternyit kell fúrni ahhoz, hogy elérjük ezeket a...
Csak nagyon drágán lehet akkor felhozni logikusan.
Egyrészt nagyon drága, másrészt az is probléma, hogy ha megpróbálok egy kutat fúrni a kis kertemben, akkor is ott elcsúszások vannak. Tehát hosszú 2000-3000 méteres fúrások óriási anyagi befektetéssel és technikai feltétellel bírnak.
Én úgy gondolom, hogy a kutatás, fejlesztés, innováció az a foglalkoztatás szempontjából is meghatározó. Indokolatlanak tartom Magyarországon a gázra épülő villamosenergia termelésnek a növekedését. Ennek foglalkoztatási szempontból egyébként csak hátrányai vannak, mert amíg egy szénbányászati, szénalapú villamos áramtermelés zajlik, ott a foglalkoztatás jóval jelentősebb, mint egy gázos blokkban, ahol 17 ember 200 megawattot meg tud termelni. Környezeti fenntarthatóság szempontjából sem biztos, hogy jó a gázra épülő termelés, mert kitermelt gáz és olaj jelentős metán kibocsátással jár a légkörbe, és a metán sokkal veszélyesebb, mint a széndioxid. Másrészt pedig az is problémát okoz, hogy 3000 kilométer távolságról kell szállítani, és önmagában ez is egy jelentős széndioxid és káros anyag kibocsátással jár az üvegház hatás szempontjából. Tehát foglalkoztatási, gazdasági szempontok azt indokolnák, hogy a tiszta szenes technológiák felé történjen az ellépés, a fejlődés irány. Ez jelentős mértékben, mint nyersanyag megtalálható Magyarországon, több száz évre elegendő, és az új technológiák erősítését, kifejlesztését mi ebben az irányban tudnánk elképzelni, mert ellátásbiztonságot ad, mert korszerűen környezetbarát módon lehet termelni szénből is villamos áramot.
A szénhidrogén felhasználásba terelődése az országnak nagyon erősen a nagy régi szocialista rendszer közös fejlesztési célja volt. ez a közös fejlesztési cél nem felelt minden szempontból meg a magyar gazdaság fejlesztési céljainak.
Na de eltelt most már 20 év, nem tudtunk átállni?
A szállítás mindig rendszer meghatározó az energetika fejlesztésében. Amikor valaki méregdrágán megépít 5000 kilométeres vezetékeket, akkor ezekről egyik pillanatról a másikra átállni nagyon nehéz. És nagyon nehéz egy leépített bányászatot is újrafejleszteni. Az innováció volt az alapkérdés, erre szeretnék azért visszatérni egy pillanatra. 50 éve az országban hihetetlen közgazdasági viták folytak a körül, hogy most egy csúcstechnológia fejlesztéssel, egy gépipari fejlesztéssel kell inkább foglalkozni az országnak, vagy pedig egy nyersanyag bázison alapuló saját fejlesztéssel. Akkor a termelés-import vitában az import felé tolódott el a magyar gazdaság azzal a gondolattal, hogy az itthon megtermelt magasabb technológiai színvonalú termékekért cserébe olcsóban meg tudjuk vásárolni a nyersanyagokat. Nos, ez az elképzelés dőlt dugába, hogy miért maradtunk le az innováció terén is a világtól az elmúlt 40 vagy 50 évben. Elsősorban azért, mert bérmunkából nem lehet innovációt csinálni. Amikor egy bányász termel, akkor igyekszik minél olcsóban és minél könnyebben megtermelni a terméket, ezért gépesíteni, fejleszteni, innoválni akar. Az erőművek fejlesztésére Magyarországon született meg a Heller forgótorony, ami világszabadalom lett és az egész világ hasznosítja. Magyarországon meg tudtuk oldani a tüzelés technikában a nagyon alacsony kalóriájú lignitek tüzelését elsőként gyakorlatilag elsők között a világon. Ma ilyen hatalmas innovációs lépéseket a gazdaság nem nagyon tesz, mert nincs meg az állandó kényszere arra, hogy a vertikumát fejlessze.
Innen fogjuk folytatni, de csak a reklám után.
Klubrádió. A szabad frekvencia.
Élőben a városból.
Az elmúlt hetek szélsőséges időjárása miatt Budapesten ismét több helyen szétesett az útburkolat. Hány kártyú született, mit tud tenni az FKF, ZRT, és mit tehet az az autós, aki esetleg kárt szenved, amikor áthajt egy ilyen lukon. Másik témánk a 2009-es baleseti statisztika, mely szerint tovább javult a helyzet 2008-hoz képest is. Szerdán 14 órától várja önöket a szerkesztő műsorvezető Mátyási György.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Folytatjuk a beszélgetést, és azt gondolom, hogy nagyon nehéz témáról beszélgettünk az elmúlt negyed órában, és fogunk most is az emberiség energiafelhasználásával, a szénhidrogének szerepével kapcsolatban. Ott tartottunk, hogy kb. Egy hónapja lezajlott koppenhágai klímakonferencia kapcsán tulajdonképpen azt próbáljuk megfejteni, hogy Magyarországon mi lehetne az út, mi lehetne az, ami jó nekünk. A CO2 kibocsátási kvóta és ennek kereskedelme jelenleg ez az eljárás tulajdonképpen a klímavédelemben, ezt már így a hétköznapi ember, az újságot olvasó ember is nagyjából érti, megértette. De vannak néhányan, akik inkább a karbonadót részesítenék előnybe, hogy Magyarországnak vajon melyik lenne a megfelelő? Zoltán Jó.
Karbonadó az a szénadó. Azt jelenti, hogy aki szenet használ fel, az adót fizet.
De akkor logikusan
kerül az, hogy
ebből az következik, hogy ne használjak szenet.
Arra szeretnék rákényszeríteni az országokat, meg Magyarországot is, hogy így csökkenjék a felhasználás. Viszont az a baj vele, hogy minden drága Magyarországon. A fizetések azok elmaradnak jóval a világpiacitól, miközben világpiaci árak vannak. Na most, hogyha a lakosságra, aki leginkább ezt felhasználja, rákényszerítenek egy ilyen karbonadót, akkor tovább romlik az életszínvonal.
Az Európai Unión belül elsősorban Franciaország kezdeményezte, és ő szeretné, hogyha az Európai Unión belül bevezetésre kerülne ez a közös adó, nem. Köztudott, hogy ott jelentős mértékben atomenergiára épül a villamos áram ellátás, tehát az ő kezdeményezésük ebből a szempontból egy kicsit a francia érdekeket is szolgálja. Én azt hiszem, hogy a karbonadó egy olyan újabb teher, ami a gazdasági válság keretében még lehetőséget adna arra, hogy a költségvetési hiányokat is pótolják. Ehelyett én azt hiszem, hogy sokkal észszerűbb lenne egy közös áttekintésű modernizációs folyamatnak az elindítása európai szinten.
Lőcki Péter, ugye önnek azért nagy nemzetközi rátekintése van arra, hogy ez hogy is van a világban.
Szóval arra kényszeríteni az emberiséget, hogy lemondjon a fosszilis energiákról nem lehet. Ma az energia felhasználása világban 90%-ban fosszilis energia, ez azt jelenti, hogy C elemet éget el. Egyszerű C plusz 2O, CO2 plusz 409 kilozsúl energia. Ez azt jelenti, hogy ha én energiához akarok jutni, akkor szén atomot égetek el. Kivéve a urán, vagy az egyéb rádióaktív, vagy a napenergiát. Most azt célul kitűzni, hogy a fosszilis energiát ki fogják szorítani a világon, lehet lokálisan egy-egy helyen. De ettől a globális CO2 kibocsátás nem fog csökkenni. Példaként mondom, a magyarországi lignit eltüzeléséből kevesebb CO2 keletkezik, mint abból a gázból, amit 5000 kilométerről ide szállítunk, és itt tüzelünk el. Egyszerűen azért, mert rárakódnak a kitermeléssel járó CH4 kibocsátások, a szállításnak, az energiafelhasználása, az átalakítások, majd végső soron az erőműnek a kibocsátása. Tehát Magyarországnak nem abból kell kiindulnia, hogy majd úgy fogom csökkenteni a CO2 kibocsátásomat itthon, vagy a fosszilis energia felhasználásomat itthon, hogy más terhére valahol ez keletkezni fog. Ez előbb-utóbb megmondja a világ. És arra se számíthat, hogy majd mások fogják helyettünk kitermelni a nálunk szükséges alapérték megtermelését. Nekünk, ha megvan a saját természeti adottságunk, és jó természeti adottságaink vannak ahhoz, hogy saját magunk megtermeljük az energiánkat sokkal olcsóbban, mint az import alapanyagból, újra kell gondolni, hogy mit fogunk itthon megtermelni. Ez nem azt jelenti, hogy nem szükséges a zöld energiák minél jobb felhasználása. Igen, a maguk helyén.
Na, de mit tudnak ez ügyben tenni? Tehát mit lehet ezért tenni, hogy meg is tudják győzni azokat, akik ebben komolyan döntenek, meg az Európai Uniót?
Hát az Uniót azt hiszem, hogy ebben a vonatkozásban európai szintű szociális párbeszédben álláspontok megismertetésével a döntéshozatal folyamatot lehet részben befolyásolni. Azt hiszem az az alapkérdés, hogy a valós problémákra valós válaszokat kell adni. Nem lehet azt gondolni, hogy a megújuló energiák használata minden problémát megold. Nem lehet azt gondolni, hogy a megújuló energiáknak nincs káros anyagkibocsátó háttér, ipari tevékenysége. Tehát egy valós képet kell, és ebben a nyilvánosság nagyon sokat tud segíteni számunkra.
Tehát akkor nem is az Európai Uniót nehéz talán meggyőzni, mert nyilván mindenki a helyi érdekét próbálja képviselni, az előbb itt mondták a francia példát is, hanem akkor itthon hogyan lehetne a fejekben ezt átprogramozni, mert ugye az sem egy kisebb feladat.
Nagyon nagy összegek kerülnek az energiaiparba beruházásra, tehát egyszer a beruházások orientációjában kell olyan szabályozókat alkalmazni Magyarországon is, ami segíti az előkészítő folyamatokat és segíti a jó döntések meghozatalát. Ezen a területen 20 évre előre történnek a döntések. Magyarországon hamarosan 4000 megawattnyi kapacitás fejlesztésről kell dönteni. Számunkra fontos kérdés, hogy ebben legyen a szénnek és a lignitnek is szerepe. Tehát, ha ez környezetbarát módon ellátásbiztonságot garantálva történik ebből a villamosáram termelése, akkor ennek is kell jövőképet adni.
De mit tudnak ez érdekében tenni? Mert tehát nyilván ez a legfontosabb kérdés.
Azt hiszem, hogy a szakmának rendkívül fontos feladata az, hogy ezt a koncepciót bemutassa, érvényesítse. Mi annak idején 2005-ben készítettünk egy természeti erőforrások gazdaságos kihasználása tanulmányt Miskolci Egyetemmel, Romkével, bányászszakszettel közösen, és ebben bemutattuk, hogy milyen lehetőségeink vannak. Milyen lehetőségeink vannak a fosszilis energia nagyobb hatékonyságú, kedvezőbb körülmények között történő alkalmazására. Azon túlmenően rámutattunk arra is, hogy vannak lehetőségek a megújuló energiaforrások kihasználására.
Csak mértékkel gondolom. Tehát megfelelő arányokat kell megtalálni.
De összefüggéseiben kell tekinteni a dolgot. Ha például szélerőművekre állok le, akkor biztosítani kell azt, hogy valami módon az általa feleslegesen megtermelt villamos energiát valahogy tárolja. Hogy lehet tárolni? Úgy lehet tárolni, hogy vízi erőműveket működtetünk vele csúcsidőszakban. Tehát amikor fúj a szél és felesleges az áram, akkor ezt az áramot arra használjuk, hogy víztárolóban nyomassuk a vizet, majd azt követően, mikor elmúlik a szél és csúcsidőszak van, akkor egyszerűen megnyitjuk ezt az erőművet,
és
megoldódik a probléma. De az a baj, hogy egyrészt társadalmi, másrészt környezetvédelmi falakba ütközünk gyakorta. De ott van a bős nagyvárosi vízi erőmű kérdése. Magyarország kártérítésként 2 darab erőművet épített fel. Egyet az osztrákoknál, másikat a szlovákoknál. Ezt mind a magyar nép fizette meg. Sose esik róla szó, hogy milyen kárt okozott ez a magyar gazdaságnak.
Hadd folytassam én is akkor számokkal. A gyöngyösi erőművet a megépülte óta villamos energiában számolva és petrezsúlyban számolva 13 milliárd dollár értékű villamos energiát termelt. 800 megawattal. A 860 megawattos Tisza 2 erőmű ugyanennyi idő alatt 18 milliárd értékű szénhidrogént használt föl. Miközben 30%-kal kevesebb villamos energiát termelt, mert nem lehetett kihasználni a szénhidrogének drágasága miatt. Tessékszeresen a két számot összehasonlítani, a 17 milliárd dollár értéket itthon termelte meg ez az erőmű, és nem az erőművekben volt a különbség, hanem a tüzelőanyagban, a másik pedig 19 milliárd dollár importot involvált. Gondolkozzon a magyar, hogy mi éri meg, mert a mi zsebünkre megy, mindannyiunk zsebére megy, ezt mi fizetjük meg, állampolgárok, és ez a felelőssége a magyar államnak, hogy a saját erőforrásait, miután az ásvány vagyon az ő tulajdona, engedje kihasználni, mert ez az országnak és a lakosságnak megélhetési joga, ami ugyancsak alkotmányos jog, nem csak a tiszta levegőhöz vagy a tiszta környezethez való jog, alkotmányos jog, és felelős gazdamódjára viselkedjen, ne állítsa azt, hogy nincsenek otthon megfelelő nyersanyagkészleteink, van ásvány vagyonunk, nem vagyunk szegény ország, nemzetközi mércével mérve közepesen ellátott ország vagyunk.
Azt gondolom, nem engem kell meggyőzni, mi megtettük most a magunkét azzal, hogy egy fél órát beszélgettünk erről. Uraim, köszönöm szépen, hogy eljöttek.
Köszönjük a lehetőséget.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Az utóbbi napokban szinte mindenki a BKV-s kollektív szerződés ügyére figyelt, pedig már javában zajlanak a bértárgyalások is. Így a hírek után mi egy kis körképre készülünk, hol tartanak a különböző ágazatokban, hol sikerült megegyezni, mit kell erről tudni, mi lesz-e kafetéria, mennyi lesz a bér idén. Nem soká folytatjuk tehát.